Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Most hát, ahogy azt beharangoztuk, Rényi Alfréd matematikusról fogunk beszélgetni, illetve valószínű, hogy a feleségéről, Rényi Katóról is, mindketten nagyon fiatalon hunytak el, óriási, nagy tehetségű matematikus házaspárról van szó. Úgyhogy Katona Csaba történész segítségével fogunk beszélgetni róluk, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És valóban egy kiemelkedő tehetségű matematikus házaspár lesz a mai megemlékezésünknek a főszereplője, és az alkalmat megint egy kerek évforduló adja, hiszen Rényi Alfréd 1921. március 20-án, vagyis majdnem napon pontosan 100 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Budapesten. És hát egy bölcsésznek nagyon nagy megtiszteltetés, ha egy matematikusról beszélhet, főleg egy olyan emberről, akinek egy pallérozott klasszikus művelsége is volt, és ezt alkalmazta is a mindennapjaiban. Úgyhogy próbáljuk meg ennek a sajnos valóban rövid életű zseninek az életútját végig tekinteni, és engedelmetekkel én megpróbálom a személyiségét is felvillantani, mert belemehetnék én itt a szakmai életútjának az elemzésébe, de nyilvánvalóan vannak a matematikának olyan szintjei, amit én nehezebben tudnék követni. Viszont volt az ő tevékenységének olyan része is, ami még hozzám is roppant közel áll. Úgyhogy nézzük ezt az életutat először, mert nem indult könnyen az ő élete. Ugye egy római katolikus hitre kikeresztelkedett zsidó családból származott Rényi Alfréd. És édesanyja, édesapját pedig, tehát a nagypapáját úgy hívták, hogy Alexander Bernát, ő a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, filozófus. Ez egy fontos családi örökségként is említhető, mert ezzel a területtel is szeretett foglalkozni Rényi, de hogy egyben a szép polgári családban, hiszen az édesapja Rényi Alfréd volt gépészmérnök, tehát ő egy teljesen más irányba indult el a filozófiától, mint apósa, míg édesanyja Alexander Borbála pedig az egyik első női fényképészmester volt. És ebből a családból származott ő, volt neki számos testvére, Irma, Oszkár, illetve Ervin, és nagyon jó iskolába járt, a Trefort utcai gimnáziumba, ahol azért kikerültek a magyar történelem, illetve hát a magyar tudomány kiváló emberei közül nem is kevesen, és innen jött a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakja, és itt törik meg rögtön az ő pályafutása. A Szegedi Tudományegyetemen 1945-ben bölcsészdoktori címet szerez, de előtte történik valami olyan, ami számos ember életéhez hasonlóan az ő életútját is megtöri. Angonyban, illetve Hajdúmöszörményben munkaszolgálatra viszik. Egy rövid ideig, relatíve rövid, júniustól decemberig 44-ben munkaszolgálaton van. Hát azért mondtam, hogy relatíve rövid, mert munkaszolgálatban azt gondolom, hogy ez is sok. Viszont megszökik. Tehát egy gyakorlatilag emberről beszélünk, ez egyébként több szempontból ki fog majd derülni. És Budapesten bujkál 45 februárjáig, amíg meg nem érkezik a Vörös Hadsereg Budapestre, és innentől kezdve gyakorlatilag ugye folytathatja az életét, de már megváltozott körülmények között. És ezek a megváltozott körülmények viszont olyan értelemben kedveznek számára, hogy a páratlan tudása és a tehetsége révén Leningrádba költ ki, ahol aspiráns lesz, és azért a orosz-szovjet matematikai képzésnek a nagyszerűségét azt dőreség volna kétségbe vonni minden mástól függetlenül. És nagyon hamar tanársegéd lesz a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd az első matematikai intézeten konkrétan, aztán rövidesen magántanár, Debreceni Tudományegyetemen matematika tanára lesz, de ami talán a legfontosabb dolog az ő életében ezen a szakaszon, az nem más, mint hogy megalapít egy olyan intézetet, ami tulajdonképpen a mai napig létezik. Ez ugye az Alkalmazott Matematikai Intézet. Ez a magyar 1950-ben ő hozta létre, ő lett az első vezetője haláláig, 1970-ig, és ebből lett ugye a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Intézete, és egy idő után, 1990-től, ha az emlékezetem nem csal, az ő nevét viseli ez az intézet, és a mai napig létezik, és én nagy örömmel mondom el, hogy ez ugye az a kutatóhálózat, amelyik az MTA-hoz tartozott, és ennek a kutatóhálózatnak a része az én munkahelyem is, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, de ennek a kutatóhálózatnak a része a Rényi Alfréd Intézet is, úgyhogy nagy örömmel mondom el azt, hogy van egy ilyen kapcsolódás közöttünk.
Na most, én közben nézegettem, Csaba, a matematikai érdemeit, ha valaki esetleg a hallgatók közül ezt kíváncsi lenne erre. Szóval én biztos, hogy nem menjünk bele főleg a Goldbach sejtéssel kapcsolatban,
igen,
hogy mit igazolt.
Bajba kerülhetünk, igen.
De a lényeg az, hogy kombinatorika, gráfelmélet, valószínűségszámítás, többek között ezekben ért el eredményeket, és nagyon érdekes, hogy nagyon sok cikket írt Erdős Pállal közösen.
Így van. Tehát ő híve volt a társszerzőségnek, többekkel is dolgozott folyamatosan, és ami nagyon fontos dolog volt, hogy ez egyébként rendkívül kombinatív elme, Rényi Alfréd, ő képes volt arra, hogy közérthetően és szórakoztató módon is közé tudja tenni az eredményeit. Egyébként az eredményeiről csak annyit, hogy ugye azt gondolom, hogy a mai világ egyik legismertebb tudós a Barabási Albert László, aki ugye Bostonban folytatja a tevékenységét ugye a hálózatelmélet kapcsán, és egyszer azt találtam mondani, hogy első megközelítésben a hálózatelmélet valójában matematikai probléma. A hálózatok matematikáját először Erdős Pál és Rényi Alfréd kezdte tanulmányozni. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen elismerés egy Kései utódtól, Barabási Albert Lászlótól, aki nem teljesen ugyanazon a tudományterületen tevékenykedik, az mégiscsak nagyszerű dolog.
Mire akarok hát utalni? Elég bajban voltunk ma egyébként, mert hogy Hanvas Béla születésnapja is van, és én ugye kötődésem miatt őtőle választottam aranyköpést, viszont Rényitől is lehetett volna, mert zseniális ez a mondása, hogy a matematikus olyan gép, amely kávéból tételeket készít.
Igen. Ez teli találat tőle, és amit én még nagyon szerettem tőle, és ugye nagyon sokszor szóba jön, ugye, hogy a reáltudományok, a bölcsészettudományok képviselői nem feltétlenül találják meg a hangot egymással. Sokszor lehet azt hallani, hogy hát úgymond a bölcsész az szinte büszke rá, hogy ő hülye volt a matekhoz. Hát van az úgy, hogy az emberek nincs ez tehetsége. Nyilván én sem a matematika területén próbálkozom maradandót alkotni, hanem máshol. De azért az eléggé, hogy mondjam, visszataszító tud lenni, amikor valaki szinte dicsekszik, hogy jaj, én olyan hülye voltam. És akkor erre azt találta mondani Rényi, hogy aki azt mondja, nem szereti a matematikát, az tulajdonképpen azt mondja, nem szeret gondolkodni.
Igen.
Ez egy elég találó mondás, fogalmazzunk így. Ő viszont szeretett gondolkodni, és csinált olyan dolgokat, amire én azt gondolom, hogy példaértékű. Nevezetesen, mivel egy nagyon komoly klasszikus műveltsége volt neki, hát elkövetett, úgymond történeti táblatokba helyezett majdnem, hogy irodalmi, de valójában matematikai munkákat is. És az egyiknek az a címe, hogy Dialógusok a matematikáról, a másiknak pedig az a címe, hogy Levelek a valószínűségről. És mikről szólnak ezek a dolgok? Tulajdonképpen az első esetben, a Dialógusok esetében elképzel három történetet. Az egyik ugye, az nem másról szól, mint Szókratészról, ahogy beszélget Hippokrátésszel. A másik beszélgetés az Szürakuszáj városához kötődik, ahol Hierondal, Szürakuszáj tirannuszával beszélget, ugye Archimédesz, illetve van egy harmadik, ahol pedig nem más hangzik, mint Galilei kapcsán. És tulajdonképpen matematikai tételeket fejt ki, fiktív történeti környezetbe helyezve, és azt gondolom, hogy páratlanul jó humorra, hadd idézek ebből, hogy lássuk, hogy mennyire szórakoztató a mai napig ez a szöveg. Tehát amikor Szókratész meg Hippokrátész beszél, akkor a következő hangzik el. Szókratész, ha tehát azt mondom, hogy a matematikusok olyasmit vizsgálnak, ami nem létezik, legalább ne is nem úgy létezik, mint a csillagok vagy a halak, igazat mondok? Hippokrátész, kétségtelenül. Szókratész, várj csak, ne hamarkodjuk el a dolgot, van nálad viasztábla? Itt van. Hát akkor figyelj ide, leírok ide a viasztáblára egy számot, mondjuk azt, hogy 29, nem, de ez létezik? Valóban, hiszen látjuk, sőt tapinthatjuk is. Hát akkor mégis létező dolgok a számok. Szókratész, te most rá akarsz szedni. Nézd, ugyanerre a viasztáblára lerajzoltam egy oroszlánt és egy hétfejű sárkányt. Mindkét rajz egyformán látható a táblán, mégpedig az oroszlánok ugyan léteznek, a hétfejű sárkány azonban nem. Én legalábbis még nem láttam sárkányt, és nem is találkoztam olyan emberrel, még a legöregebbek között sem, aki látott volna. De ha tévednék, és mégis léteznek valahol Héraklész oszlopain túl hétfejű sárkányok, akkor sem azért léteznek, mert én képzeletből egyet lerajzoltam a viasztáblámra. Ha léteznek sárkányok, akkor is léteznének, ha én nem rajzoltam volna egyet ide. És ugye ez a klasszikus ókori bölcseletnek, ugye a dialógusai, amikor beszélgetnek és közös eredményre törnek, van benne egy jó adag humor és nagyon-nagyon komoly tudás mögötte, és rengeteg ilyen dolgot szedett még elő. És ami
Csaba,
pedig a...
mondd el még egyszer, légy szíves, hogy ez micsoda, és hol lehet megszerezni esetleg?
Nagy örömmel jelzem, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárban is megtalálható. Tehát Dialógusok a matematikáról, illetve Levelek a valószínűségről. És ami meg a leveleket illeti, ezek Blaise Pascalnak a fiktív levelei. Hiszen Fermáttal levelezett Pascal, és gondol egyet, és úgy gördíti tovább a történetet Rényi, hogy megírja az ő fiktív leveleit, és most megint mondanék valamit az ő módszertanára, hogy mennyire matematikus vagy, ahol szerintem egészen zseniális. Hiszen, ha megírja a fiktív leveleket, mit kell olyan részletekkel foglalkozni, mint hogy ezek a levelek mikor születtek? Fiktív levelek, nem? Erre mit ír ő a levelek dátumáról, aminek külön kis bekezdés szentel? Azt mondja, Mint Pascal életrajzának vázlatában említettük, utolsó reánk maradt levelét Fermáthoz 1654. október 27-én írta. Említettük azt is, hogy 1654. november 23-ának éjszakája fordulópontot jelentett Pascal életébe. Ha tehát feltételezzük, hogy Pascal a reánk maradt levelein túlmenőleg további leveleket írt Fermáthoz, a levelek megírására csak 1654. október 28 és november 23 között kerülhetett sor. Ugyanis ezen elveszett levelek október 27 előtt nem íródhattak, mert ez esetben a fennmaradt levelekben kellene valami utalásnak lenni az elveszett levelekre. Nem íródhattak a levelek november 24 után sem, ezután Pascal egészen más gondolatokkal volt elfoglalva. A Pascal életéről rendelkezésre álló adatok szerint szinte bizonyosan kizárják azt, hogy 1654. november 23 után Pascal újra visszatért volna a véletlen matematikájának problémájára. Tehát gyakorlatilag, matematikailag kisakkozza, hogy a fiktív levelek mikor kellhettek. És ezt még azzal is foglalkozó, hogy mennyi idő kell, amíg a levelek oda-vissza megjárják a helyet, tehát egy beszűkíti a saját terét matematikailag rendkívül szűk időhatárba, hogy hitelesnek tűnjön a négy levél, és ilyenkor nekem mindig eszembe jut Mikszáth Kálmán, aki azt mondta, hogy az írónak mindig igazat kell írni, de nem úgy, ahogy történt, hanem ahogy történhetett volna.
Aha.
És szerintem ez valami egészen zseniális, hogy ilyen dolgokat tudott népszerűsíteni. Na most akkor egy pár dolgot erről, mennyire voltak ezek sikeresek, mert hát jó, megírja ezeket a könyveket. Dialógusok a matematikáról 1965-ben jelent meg, harmadik kiadása 1969-ben, de most jön a lényeg. Megjelent angolul, németül, románul, oroszul, svédül, szlovákul, csehül, bolgárul. Tehát a nemzetközi közönséget tudta ezzel meghódítani, és a levelek a valószínűségről megjelent németül, oroszul, angolul, svédül, románul, bolgárul, litvánul. Hát ez valami egészen...
Meg is találtam, ez egyszerűen csodálatos mind a kettő, amit mondtál, és elérhető online Word formátumban, RTF-ben, PDF-ben, tehát e-könyvolvasóval is kiválóan letölthető, olvasható. Meg is van a következő.
Szerintem zseniális. Tehát az, hogy valaki a tudományos népszerűsítést, ami ma olyan kulcsfogalom, ilyen szinten űzze, azokban az évtizedekben, amikor ő élt, és a módszertanáról csak még egy dolgot, és ezt én történészként rendkívüli módon szeretem benne, idézem Galileivel kapcsán. Olyan esetekben azonban, ahol kimutatható, hogy bizonyos kérdésekben nem láttak tisztán, mármint hogy Galilei vagy Archimédesz, sőt egyenesen téves nézeteik voltak, a történelmi hűség követelménye azt kívánta meg, hogy ezt nyíltan feltárjam. Így például tudjuk, Galilei azt hitte, hogy a bolygók körpályán mozognak a nap körül, és nem ismerte fel, hogy a bolygókat napkörüli pályájukon a gravitációs erő tartja meg. Ennek megfelelően beszél Galilei dialógusomban is a kérdésről. Itt utalnék vissza a Mikszáthi idézetre. És leírja a kerekperec, hogy voltak fiktív dolgok is, hiszen Szürakusza Jostrománál már nem él Hierón, a nevezetes király, Szürakuszai nevezetes zsarnoka, de ő belerakja, mert azt gondolja, hogy sokkal szórakoztatóbb, ha vele beszélget a főhőse, vagy például Galilei esetében fölveti a következőt, hogy Torricelli és más fiatal galileisták megpróbálják őt megszöktetni a börtönből, és leírja, hogy hát nem tudunk róla, hogy lett volna ilyen, de akár lehetett volna is. És ez a fantázia egy reál tudóstól szerintem lenyűgöző. Tehát, hogy ennyire kombinatívan tudja látni azt, hogy a tudomány az mennyire nem lehet elválasztani egymástól jó esetben. És hát sajnos megint oda kell visszakanyarodnunk, hogy egy rendkívül rövid élet adatott Rényi Alfrednek. Ugye 1921-ben született, 1970-ben halt meg, és itt emlékezünk meg valóban a feleségéről is, Rényi Katóról is, aki szintén egy rendkívüli tehetségű matematikus volt, tehát így ilyen szakmár belül talált egymásra ez a két csodálatos ember, és hát ennek a rövid életnek az volt az oka, hogy Rényi Alfréd 1969-ben, ha az emlékezetem nem csalt, tehát a halála előtt egy évvel tüdőrákot diagnosztizáltak, és ez vetett véget az ő életének, ami hát egy egészen megrendítő dolog. Ugye hányszor beszéltünk arról, hogy egy-egy páratlan tehetségű embernek mennyire kevés idő adatik meg. Itt Turán Pált szeretném idézni. A matematika lételeme volt, sétaközben, síjelés vagy autóvezetés közben is mindig hajlandó volt matematikai diszkusziókba belemenni. Ez a szüntelen lobogás, ez a cigarettával és a fekete kávéval állandóan élesztett tízzás égett el fiatalom, munkaereje és kedve teljében pillanatra sem érezve a hanyatlás fájdalmát. Hát, hogy érezte a hanyatlás fájdalmát egy tüdőrák esetében, én ezt én már nem tudom megmondani, ami viszont a tragédiát azt gondolom, hogy a végletekig fokozza az, hogy Rényi Kató szembesülvén azzal, hogy a férjére milyen sors vár, hiszen hát nem volt sajnos gyógyítható, amint ez be is bizonyosodott, nem bírta elviselni a férje szenvedéseit, és önkezével vetett véget az életének. Tehát egy évvel a férje előtt, 1969-ben, 44 évesen Rényi Kató így távozott. Én azt szeretném mindenkinek javasolni, hogyha van egy kis ideje, vegye a kezébe a házaspár lányának a munkáját, dialógusok egy matematikusról, Rényi Zsuzsanna, egyébként történész, írt egy könyvet a szüleiről, És hogyha valaki Budapesten sétálgatott az Andrássy út környékén, akkor kanyarodjon le a Déli Báb utcába. Kanyarodjon le a Déli Báb utcába, ott van egy kisebb társasház, és a ház falán szemmagasságban egy kis emléktábla, és ez állít emléket egyebek mellett Rényi Alfrédnak és Rényi Katónak, és talán egy szálvirágot is oda lehet tenni. Hát lehet, hogy ez így nagyon romantikusnak hangzik, de azt gondolom, hogy rendkívüli tisztelettel gondolhatunk mindkét emberre. És ha elindul az én fantáziám, és azon gondolkodom, hogy tényleg ereje teljében távozott, lényegében annyi idős volt, mint én most, akkor ki tudja, hogy mi minden várhatott volna még rá. Ami viszont nagyon fontos, hogy az általa megálmodott intézet a mai napig működik, tehát a, hála Istennek, a Rényi Alfréd Kutatóintézet a mai napig működik, és legjobb tudomásom szerint a Rényiben dolgozó kollégák tegnap emlékeztek meg róla egy online konferencián, tehát ők is tisztelettel adóztak az alapítójuk és első igazgatójuk emléke előtt. Tegye ezt mindenki más, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki a matematika bugyraiban nem tud annyira elmélyedni, hogy vegye a kezébe a leveleket meg a dialógusokat. Egész egyszerűen rengeteget lehet belőle tanulni, és rendkívül szórakoztató olvasmányok. Ennél többet egy tudós nem gondolom, hogy elérhet. Legalábbis a nagy közönség felé való
kommunikáció. Hát én már erre az útra is léptem, úgyhogy...
Egy hallgató kéri, most... hogy osszuk meg valahol a Word, RTF, PDF, e-book linkeket, hát ez a mac.osk.hu-n, szerintem ott a keresőben, hogyha igen, beírjuk, akkor viszonylag gyorsan fel fogja nekünk
a
dobni.
A dialógusok az megvan PDF-ben is, RTF-ben is, Word-ben is, a levelek az pedig HTML verzióban, de egy konvertáló programmal ezt át lehet alakítani nagyon egyszerűen olyan formátumra, meg letölthető is.
Igen, nagyon gyorsan a keresőben, csak Rényit.
PDF-ben is megtaláltam, hál' Istennek, úgyhogy.
Igen, csak Rényit beírva már is jönnek föl.
És hát ugye már csak az is közel áll az ő szívemhez, mert ugye az én szülővárosomnak meg az a neve, hogy Rényi, ami hát nem Rényi Alfrédról nevezték el, de hát képtelen vagyok ezt a úgymond fiktív kötődést nem megemlíteni, úgyhogy már csak ezért is közel áll hozzám Rényi Alfréd.
Hát ez nagyon klassz volt, nagyon köszönjük neked, Csaba.
Hát... Ez a tudós, emlékezzünk rá tisztelettel. Így van. Mosolyogva.
Így van, szép napot neked.
Viszont kívánom nektek is, szervusztok.
Szervusz. Katona Csaba történésszel beszélgettünk, Rényi Alfréd matematikusról, illetve hát említsük meg feleségét, Rényi Katót is, ő is szóba került természetesen. Megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk.